Bruno Franz Leopold Liebermann, elzászi német katolikus teológus és lelkipásztor, a felvilágosodás eszméinek határozott ellenfele, a 19. századi német katolikus megújulás egyik előkészítője volt. Liebermann 1759-ben Molsheimben született, Strasbourgban tanult, ezt követően ott volt teológia tanár, a francia forradalmi háborúk zavaros idejében azonban lelkipásztori szolgálatot vállalt, közben pedig tanított a német területre menekített szemináriumban. 1804-ben néhány hónapot royalista kapcsolatok gyanújával párizsi börtönben töltött. 1805-től 23-ig Mainz szemináriumának volt a rektora, élete utolsó két évtizedében pedig a Strasbourgi Egyházmegye általános helynökeként az egyházkormányzatban dolgozott. Liebermann azoknak a konzervatív szemléletű német teológusoknak a csoportjához tartozott, akik a felvilágosodás és az európai forradalmak szellemével szembefordulva a katolikus vallásosság megújítását a hagyományos jámborság és egyháziasság újraélesztését tekintették feladatuknak. Ezt a célt szolgálta tanári működése is. Tanítványai közül Heinrich Klee és mások az ő szemléletét tovább építve elválhattak az 1815 utáni katolikus megújulás mértéktartóan konzervatív szószólóivá. Liebermann fiatal éveiben kánonjogi kompendiumot készített hallgatói számára, amelyben a civil jog liberális szemléletének hatását igyekezett kiküszöbölni az egyház életéből. Dogmatikai kézikönyve is hagyományos, barokk szemléletből indult ki, de új történeti módszerek és szempontok bevonásával is igyekezett korszerűsíteni anyagát, amely összességében még a tübingeni iskola kibontakozása előtti szemléletet tükrözte. Teológusi életműve összességében a késői barokk és a korai romantikus történeti teológia közötti közvetítés kísérletének a felvilágosodás kihívásairól adott fontolva haladó feleletnek tekinthető. Liebermann 1844-ben Strasbourgban távozott az élők sorából. Néhány évvel volt nála fiatalabb Bernhard Galura, német katolikus teológus, egyházmegyés pap, a német katolikus megújulás jelentős szellemében és szemléletében a Dillingen-Landshuti körhöz és a korai tübingeni iskolához közel álló képviselője. Galura Herbolzheimben született 1764-ben, Freiburgban tanult, ott is volt lelkipásztor hitoktató, tanulmányi felügyelő fiatal éveiben. 1815-ben Innsbruckba nyert kormánytanácsosi kinevezést, 1820-tól a tiroli Brixen segéd püspökeként szolgálta a katolikus megújulás ügyét. 1829-ben lett Brixen ordináriusa, herceg püspöke, ebben a minőségében elsősorban a hitélet megújítását, a hitoktatás és a lelkipásztori munka reformját tekintette feladatának. Így egyik első kezdeményezője volt a diák és ifjúsági misék megszervezésének, a hitoktatási korhatár felemelésének, és különösen nagy jelentőséget tulajdonított a szerzetesi közösségek ismételt bekapcsolásának az iskolai hitoktatás folyamatába. Művei jelentős részét is katekétikai témáknak szentelte, amelyeket az általa Szókratészinek nevezett rávezető, megértető módszer szerint dolgozott ki. Ennek megfelelően Galura élesen elutasította a hitoktatás a hitre nevelés korábbi racionalista szellemű magyarázó módszerét, helyette a beleélő és beleérző típusú, a bibliai anyagra építő, a romantikus pedagógia elvei szerint felépített eljárást javasolt. Több kérdés-felelet szerkezetű katekizmus, a hitoktatási szak és kézikönyve vagy az otthoni családi hitoktatás népszerűsítő munkája mellett Galura népszerű dogmatikai kézikönyvet és erkölcstani összefoglalást is kidolgozott, sőt, a hitoktatói munka megkönnyítése érdekében bibliai témájú szentírási szövegekkel, magyarázatokkal ellátott képeskönyvet is összeállított, és általában is egyik kezdeményezője volt a hagyományos iskolák katekizmus bibliai alapon történő megújításának. Galura hosszú és termékeny élet után 1856-ban halt meg Brixenben. Vele volt szinte egyidős Johann Leonhard Hug, teológus, Freiburg Egyetemén a biblikum és a bibliai nyelvek tanára, a kortárs német bibliai racionalizmus ellenfele. Hug 1765-ben Konstancban látta meg a napvilágot. Freiburg Egyetemén tanult, majd ugyanott nyert kinevezést a bibliai egzegézis tanárává. Pályája korai szakaszában főleg ószövetségi kutatásokkal foglalkozott, egyebek között az énekek énekéről értekezve, vagy a mózesi könyvek régi kéziratait vizsgálva. Ezeknél az írásainál fontosabbak voltak azok a művei, amelyek az új szövetség szentírás témáit tárgyalták. Hug határozott ellenfele volt a végletes racionalizmus történetkritikai szemléletének, negatív az észszerűség és a hitelesség hiányát kereső eljárásának. Ennek a szemléletnek jegyében szállt vitába olyan radikális protestáns biblikusok véleményével, mint a szentírási hagyományt puszta morális tanításként értelmező Johann Salomo Semler, vagy a racionális csodamagyarázat modelljét megalkotó Gottlob Paulus, az 1840-es években pedig ő volt David Friedrich Strauss és az általa kezdeményezett racionalista Jézus élete kutatás fő katolikus bírálója. Hug a katolikus hagyomány és a romantikus vallásszemlélet jegyében összhangot igyekezett teremteni a bibliai tradíció történeti hitelessége és vallási igazsága között, magát a történetkritikai módszert pedig igyekezett a szentírás elemzésének pozitív eljárásává tenni, miközben élesen elutasította a bibliai racionalizmus olyan értelmezését, amely eleve szakadékot feltételezett hit és történelmi tények között. Ezeknek a szempontoknak szintéziseként született meg népszerű új szövetségi bevezetése, amely egészen a 19. század végéig egyike maradt a katolikus biblia tudomány mértékadó teljesítményeinek, csak nem valamennyi bibliai könyv részletes magyarázatát felölelő hagyatéka viszont máig is csak kéziratban hozzáférhető. Ugyanehhez a nemzedékhez tartozott Jakob Szalát, katolikus teológus, filozófus, a felvilágosodás teológiai szemléletének késői képviselője, egyházmegyés pap. Szalát nagyon szegény szülők gyermekeként született 1766-ban, Abstgmündben. Csak anyagi támogatók segítségével juthatott el az Elwageni gimnáziumba, majd pedig Dillingen egyetemére. Ekkor már papnak készült, teológiát Josef von Weber, Patrick Benedikt Zimmer és Johann Michael Zeiler keze alatt tanult. Végzését és szentelését követően néhány évig lelkipásztorként szolgált, és a müncheni líceumban tanított filozófiát, ezt követően pedig Landshut Egyetemén lett a bölcselet tanára. 1826-ban az egyetem Münchenbe való áthelyezésekor megvált a katedrától és élete hátra lévő részét, vidéki plébánosként élte le. Szalát filozófiai elvei tekintetében a felvilágosodás racionális elveinek volt a híve, aki a romantika mellé szegődő tanáraival, kollégáival ellentétben élete végéig kitartott ifjúkora eszméi és eszményei mellett. Nézetei alakulására főként Jakobi gyakorolta a legnagyobb hatást, akitől átvette a hit és a tudás a világa éles szétválasztásának gondolatát, a vallás és az erkölcs azonosításának vagy szoros összekapcsolásának eszméjét, és egy olyan fokú vallási toleranciának az elfogadását, amelyet bírálói már-már vallási indifferentizmusnak minősítettek. Miközben Szálád szellemi környezete és barátai, Dillingen, Landshut egyetemének tanárai a korai romantika szellemisége jegyében szembefordultak a felvilágosodás eszméivel, ő kitartott nézetei mellett ez volt a valódi ok annak, hogy kivonult a tudományos közéletből. Szálád elvei mellett mindvégig kitartva 1851-ben Landshutban távozott az élők sorából. A korszak délnémet katolikus szellemi életének talán legjelentősebb alakja Johann Sebastian von Drey volt, teológus, bölcselő, egyházmegyés pap, évtizedeken át Tübingeni egyetemi tanár, a felvilágosodással szembeforduló német romantikus teológia Tübingeni iskolájának vezető alakja, a megújulás vezető orgánumának számító, máig is létező Theologische Quartalschrift alapító szerkesztője. Drey 1777-ben született Killingenben, igen szegény család gyermekeként. Csak az ekkorra már feloszlatott jezsuita rend tagjainak anyagi támogatásával juthatott el az Elwageni gimnáziumba, ahol alapos képzettséget, különösen mély természettudományos ismereteket szerzett. Innen Augsburgba ment, ahol teológiát tanult, 1799-től pedig papnövendék volt a Pfaffenhauseni szemináriumban. 1801-ben szentelték, a következő 5 évben pedig, miközben Kant, Fichte és Schelling írásait tanulmányozta, vidéki plébánosként szolgált. 1806-ban nyert kinevezést a Rottweili Liceum matematika, fizika és vallásbölcselet tanárává. 1812-től pedig Elwangen Egyetemén lett a dogmatika, dogmatörténet és az apologetika professzora. Ezt az állását megőrizte akkor is, amikor az Elwangeni Egyetemet egyesítették a már nagymúltú Tübingenivel, amelynek ezt követően egészen 1846-os nyugdíjazásáig tanára maradt. 2 munkája 1815-ben és 17-ben vatikáni cenzúra alá esett, ő maga pedig episzkopalista egyház politikai szimpátiai miatt ismétlődő bírálatok keresztüzébe került. Az 1820-as évek elején felajánlották számára a Rottenburgi püspökséget, ám ezt végül a nézeteit érő támadások miatt nem fogadta el. Élete utolsó éveit a közszerepléstől visszavonulva töltötte 1853-ban bekövetkezett haláláig. Drey a dogmatikát megalapozni kívánó ismeretelméleti felfogásában Schelling transzcendentál filozófiájának egyéni értelmezéséből indult ki, és kereste a kinyilatkoztatás racionális magyarázatára alkalmas, de a hit misztikus dimenziójára is figyelő filozófiai és teológiai fogalomrendszert. Műveiben különösen rövid bevezetés a teológiai tanulmányokba című munkájában alapvető jelentőséget tulajdonított a hit értelmi és természet feletti jellege közötti közvetítés folyamatának, a történelemnek, a kinyilatkoztatás történeti kibontakozásának. Első között vetette fel a dogmák a hittételek történetiségének, históriai alakulásának, változásának kérdését, és erre alapozta a hagyományos, statikus nézetekkel szakító egyháztanát, amely gondolata miatt az 1830-as években Róma részéről komoly támadások is érték. Teológiai rendszerének organikus, historicista szemlélete vált a Tübingeni iskola nézeteinek lényegévé, amelyet tanítványai Adam Möller, Johann Evangelista Kuhn, a romantikus Görreszkör vagy Ignaz Döllinger vittek tovább, de nézetei hatottak a későbbi római iskolára is. Végeredményben főtörekvése a teológia szigorúan tudományos disziplínává formálása volt. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb július 31-én folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.